Sziasztok! Évkezdés, igaz? Mutatják a timeline-ot a vetítéshez, mert én azt, hogy összesen 5 dia van, mert most a diát nem én csináltam, hanem rábíztam az AI-ra, bedottam a böngésző, és mondták, hogy csináljunk bele a diát, és kíváncsi, hogy milyen lesz, és most 5 vagy 6 darab dia van. Nagyon egyszerű, nagyon primitív, úgyhogy semmilyen áttűnés egyéb nincsen benne. De ott a kifoglalom veletek is, hogy mégis mi az AI dia, úgyhogy most azt fogjuk használni, amit ő rakott össze szerinte a fontos dolog az egészből. Úgyhogy ha tudsz el sejteni, amikor hallod azt, hogy most már éppen a következő pont van, léttetsz, akkor az segítsél nekem, az elég lesz. Úgyhogy ívén most a mai napon is itt van a mindjárt szeptember nálunk, a lányok már számoltak, hogy már csak egy nap van otthon, és egyebek. Mi is számoltak, hogy már csak egy nap van otthon, úgyhogy nagyon élveztük. Úgyhogy ez ilyen keserédes dolog számunkra, hogy valaki örül, valaki pedig inkább szomorkodik. És ugye tanárok is már ott vannak, hogy biztos láttatok már ilyen képet, hogy a szobajtól előtt kopogtat valaki, és mondja, hogy a gyereki, fontos kijön, de itt van az első napos suliban. De nem akarok, de muszáj. De miért? Mert te vagy a tanár. Tehát, hogy megvannak ezek az állapotok, hogy nem mindig annyira egyszerű az egész. De igazából az iskolában az egész család életét átformálja. Tehát nem arról van szó, hogy csak a gyerek megy suliban, és akkor a szülő fellélegzik, hanem hogy minden átalakul. Mi is már számogattuk azt, hogy na, akkor most indul majd az megint, hogy akkor hétfőn ide kell vinni a gyerekeket, de oda, szerdán oda, csatodikon oda, pénteken oda, szombaton meg örgöntjük, kapunk levegőt. És azt van közben a kérdés, hogy miért is tanulunk? Mi az egésznek az értelme, a tanulásnak a végső célja? És nagyon ott lehet a kérdés, hogy miért tanulunk? Mi az, ami motivál minket erre? Azon kívül, hogy muszáj, már ne visszük a gyereket, akkor mindenfajta, nem tudom, milyen fajta következményei vannak annak, de hogy muszáj vinni innenképpen a gyereket, meg egyébként is hasznos tud lenni. Csak hogy miért? Elég az indoknak, hogy jobb állásunk legyen. Vagy normálisabb kereset. Ugye mindig mondják a szülő, hogy gyereknek magadnak tanulsz. Elég unalmas szöveg szerintem, de mindegy. De hogy az, hogy megfeleljünk a világnak, a szülők elvárásának, hogy jobb élet kapjunk, vagy bármi egyéb, ez nem feltétlenül annyira motiváló. Én nagyon gyorsan megtaláltam az iskolában azt, hogy ha 4-es vagyok, akkor békén hagynak. Ha túl jól tanulok, akkor elzavarnak mindenfajta hülye versenyre, vagy egyebekre, az nem jó. Hogyha túl rossz vagyok, akkor lejjebbnek. Ha beállok 4-esre, akkor nincsen gondom, akkor békén hagynak szépen nyugodtan. Úgyhogy ezt hamar beálltam erre. Egész addig ez ment, ameddig el nem mentem középiskolába. A középiskolában azt mondták, hogy a 4-5 fölött magasabb dupla ösztöndíj van. Egyből 4-5 fölött voltam, tehát megtalálták a motivációt, hogy kell motiválni engem arra, hogy tanuljak is. Ez úgy látszik, hogy nem mindenhol jönnek rá, hogy milyen fajta módokon lehet motiválni a gyerekeket. És nagyon sok mindent van, amit szidnak. Mi az a tantárgy, amit legtöbbször szidnak szerintetek? Matek, igaz? Pedig az a legjobb tantárgy, csak hogy tudjátok, a legfontosabb tantárgy egyébként. Sokat szidják a matematikát, hogy miért tanuljuk, amikor sosem... ki is van ilyen biztos, ja? Igen, matematika. Sokat szidják, hogy hát mi haszna van annak, hát annyi nehézség van, mert minden. Ott vannak a trigonometrikus hasznosságok, a logaritmus, meg a másfogagyát, meg egyebek. Sokat kérdezik, hogy mi értelme az egésznek. Amellett, hogy a matek a legjobb egyébként, ez fontos, hogy tudjátok, de sok más haszna is van az egésznek. Csak egy példa, hogy miért fontos. Miért jó futni? Az se jó, úgy azt tudom persze. De hogy miért értelme, hogyha elmész futni, aztán el tudsz menni, és utána visszafutsz, és ugyanott, hogy ahol indultál, semmi értelme nem volt. Vagy miért értelme a súlyok emelkedésének? Nem felfogod a polcra, hanem felemeld, aztán lerakod, felemeld, lerakod, akkor mi haszna van? Egy csomó mindenre lehetne mondani, hogy semmi értelme az egésznek, akkor minek csinálod? Minek festesz? Úgy sem érti, hogy senki, amit festesz, most lehet így tovább mondani. Tehát, hogy ott van az edzések, ott van a különböző dolgok, és nem látod az értelmét, nincsen haszna, azt mondod. De közben mégis a test fejlődik. És a matek az igazából az elme edzése. Meg is mondhatnám, hogy a probléma megoldásnak az edzése. Hogy megtanulj problémákat megoldani. Igazából ez a matematikának a kulcsa. A problémák megoldásának a tudománya. Hogy tudd azt, hogy hogyan álljál hozzá a dolgokhoz. Szokták azt mondani, hogy az, hogy mennyi fajta módon tudsz egy problémát megoldani, az nagyon sokat fog elárulni arról, hogy te az életben annyira fogsz boldogulni. Egy nagyon egyszerű példa arra, hogy mi a gond akkor, hogyha nincsen túl sok megoldási módod. Egy néni mindig csinált pörköltet az embereknek, megkívta a gyülekezetet és pörköltet készített számukra, és abban az évben nagyon sok ember jelentkezett, hogy sokan szeretnének jönni, és akkor sokan vennégenek részt az ilyen pörköltös evésem. A néni tudott szerezni egy jóval nagyobb kondért, egyből nem volt akkor a fakanala. De hát ő is probléma megoldó lévén szerzett egy fadarabot, jól hozzákötözt, és utána azzal keverte az ételt. A gond az volt, hogy ez a fadarab ez egy elég nyers fadarab volt, úgyhogy rengeteg szálka főtt bele a pörköltbe, és az emberek nem bírták megenni, mert szétkörösölte a szájukat a pörkölt. Mivel csak kevés megoldási módját van, ennek a legegyszerűbb módot választotta, ezért a sima nyers fát odaadta, és azt hiszem, fenyőt mondtak, hogy az volt, de tök, lehet, hogy jobban tudod, miért ez, ami könnyen foszlik ilyen módon. Ezért aztán telelt a pörkölt fával, faszálkákkal, és nem bírták megenni az egészet, mehetett a szemétbe. Úgyhogy ilyenkor hasznos az, hogyha van más megoldási módod, hogyha tudsz más megoldást találni rá. És a logikus gondolkodás, az elvont képekben gondolkodást, meg ezáltal az új utak megismerését, a problémáknak a feltárását és a megoldását tanulod meg a matematikán keresztül. Úgyhogy nem arra szolgál ezt, hogy most akkor te majd lépten nyomon logaritmus fogsz használni mindenhez, vagy hogy majd akkor mindenhol integrálni fogsz majd deriválni, hanem egyszerűen csak az, hogy értsd azokat a dolgokat, amiket nem látsz, fel tud fogni, és azt tud aztán későbbben használni. Mert hogy a másik dolog az pedig az, hogy az érvelés következtetésének a végig gondolása és a végig vitele a fejedben, akármikor te érvelsz, akármikor más érvel, hogy te ezt fel tudsz fogni, ahhoz is alapvetően szükséges a matematika. Emellett azt mondják, hogy a pénzügyek elsajátításához is kell, meg a folyamatok helyes megértéséhez is. Szóval rengeteg dologhoz kell a matematika. És amikor azt mondják sokan, hogy jól tudok az életben, úgyse használom semmire se, és úgyse használom az életben sohasem, akkor azt mondom, hogy igen, hogyha valóban nem használod a matematikát, akkor le is írtad önmagadat. Hogy mennyire nem fogsz eljutni sehova sem. Az életed jól megmutatja azt, hogy mennyire használod, vagy mennyire nem használod a matematikát. Lehet, hogy egész életedben elmulasztod használni, csak nem tudod azt, hogy nem azt használod, éppen azt nem használod, és ezért vagy problémában és nehézségben. És azért akartam ezt a példát ennyire ilyen drasztikusan felhozni, mert hogy Istennél is tanulunk egy csomó mindent. Istentől, meg Istenről. És ott is megvan az, hogy vagy használod azt, ami ott van, vagy csak azon, mert hogy jó, hát ez muszáj, de minek? Ha lehet, inkább kikerülöm. Ha lehet, inkább elmismásolom akár az Istenről való találkozást, akár az igének a megismerését, akár az imádságod, akár a különböző alkalmakat. Mert jó, nem rossz, persze, tudom, hogy kell, de mintha fogamat húznák. És a matematikára ugyanazt mondják, mint a fogamat húznák. A gyerekei nem érték a matematikát, indik ki akadok, hogy hogy a fenében ment meg, de ránéz, és tudod a számokat, kész. Hát nem bonyolult az dolog, ez tök egyszerű. 57x63 az 3591, mindenki tudja egyből, nem? Tehát így nagyon egyszerű, mert 57x63, akkor 60 van pont félúton, 6x6x36, hozzá 2 nulla, mínusz 3 négyzet, ennyi. Tehát, hogy nem egy bonyolult dolog, hogy zsigerből kell tudni az ilyet, és nem tudja. Miért nem érti? Miért nem megy alapból? És ugyanaz van Istennél is, hogy miért nem értik az emberek azt, hogy? Miért nem értik az emberek azt, hogy Isten jó? Miért nem értik azt, hogy mi az ő szándéka? És a matematika azt mondom, hogy egy csomó mindennek az alapja, Isten megismerése is sok mindennek az alapja. A példabeszédek 1:7 azt mondja, az Úrnak félelme a bölcsesség kezdete. Többnyire csak egyrészt szoktuk olvasni, úgy folytatja aztán, a bolondok megvetik a bölcsességet és az intést. Úgyis mondhatnám, hogy a bolondok megvetik Istent magát. Vagy a bolondok megvetik a matematikát. Sok minden másokat lehet mondani, de hogy azt mondja, a bölcsesség kezdett az Úrnak a félelme. Hogy azzal indul. Amikor elkezded Istent igazán megismerni, amikor elkezded őt olyannak látni, amilyen, abból fog fakadni a bölcsesség. Abból fogod őt igazán megérteni. Abból fogod őt igazán olyannak látni, amilyen. Nem tudom, mennyire szoktuk félni az Urat. Mennyire van bennünk az a félelem, hogy hú, most akkor ott félni kell. De néha tudunk szembesülni azzal, hogy mennyire félelmetes Isten. Néha tudunk szembesülni azzal, hogy mennyire hatalmas ő. És amikor ezt meglátjuk, akkor rájövünk arra. Ez majd lehet, hogy 2 hét múlva téma lesz az Isten, tehát, hogy készüljetek rá. Istennek a félelme. Hogy tudjuk-e igazán valóban úgy félni, ahogyan az kell? És igazából ezáltal a fajta helyes megértés, ezáltal a fajta bölcsesség által tanulod meg azt, hogy hogyan gondolkozz helyesen. Hogy hol vannak az alapok, a tudás, hogyan értetted meg a világot magad körül. Ha látod jól Istent, akkor látod jól a világot magad körül. Ne azért van az Istentől meg Istenről, mert ez muszáj, hanem mert ez az életnek az alapja. Mert ez a belépő, mondhatja ki is. És megteheted, hogy enélkül élsz, csak akkor az olyan, mint amikor valaki lehetőséget a matek nélkül él. Csak azt mondom, hú, felveszem a provident hitelet, vagy akármilyen ilyen, most már nem ez van, de még volt 15 éve ezelőtt az ilyen provident hitelet mentek. Hát végülis felveszek 100-et, és úgyis csak hetente kell visszafizetnem. És hetente csak 10 000. És nem, a másik hitelet meg ott a 20-at kell fizetni. Igen, csak ott havonta 20-at. De nem áll össze a fejébe, csak a 10 meg a 20, csak a számot látja. Hogy hetente meg havonta. És ott a logikus gondolkodás nélkülöződik, pedig mindazt, ami a helyes elinduláshoz szükséges az életben. Úgyhogy egyik ilyen alap, vagy a matematika az alap, ugyanez életben is alap az, hogy Istent jól ismerem és jól értsem. De akkor mégis miért tanulunk? Ehhez nézünk meg négy pontot, és az első pont, hogyha lépünk a diába, köszönöm, a tudás értéke. Mert a tudás az bizonyos szempontból önmagában egyfajta ajándék Istentől. Az, hogy tudunk dolgokat, az, hogy megértünk dolgokat, az, hogy megértjük az összefüggéseket. Nézzük meg, hogy Ádám mit csinált az édenkertben, elkezdte elnevezni az állatokat. Isten azt mondja, hogy adjál nekik nevet. Hogy ezen keresztül ismerd meg, fejlesz fel, és aztán utána adjál neki valami nevet. És elképzelem azt, hogy ott van Ádám, és ez a zsiráf. Nem tudom, hogyan nevezte a fogas, és miért aztán adották éppen, de hogy különböző állatnak különböző neveket adott, és azt mondja Istennek, hogy itt van, tessék, kaptál értelmet, hogy tudjál nekik nevet adni. Kérdezik kíváncsi nekiket, hogy anno mi alapján nevezte őket, vagy milyen nyelven tette ezt Ádám, nem tudja pontosan. Megkérdezni azt, hogy vajon a kapibarát ő nevezte a kapibarának, vagy azt mondja, hogy vízidisznó, csak aztán eljött a PR-nek, és aztán kapibarát belőle, mert gyerekeim azok is kapibarát akarnak mindenhol látni, és azt mondja, hogy vízidisznó, fogalmam sincs, miről beszélek. Mindegy, mert ez nem olyan menő név, de hogy Isten azt mondta, hogy tessék, kapsz bölcsességet, használd. Kapsz bölcsességet. És az egyik az a tudás értéke, az, hogy Istentől kaptál bölcsességet. Ugye Salamon királynál azt látjuk az ő imádságában, amikor megkérdezi Istent, hogy na, mikor? Akkor azt mondja, hogy adj azért a te szolgádnak értelmes szívet, hogy tudja ítélni népedet, és tudja megkülönböztetni a jót a gonosztól. És én ismerjük a történetet, hogy Salamon nem vagyonért imádkozott, nem másért, hanem bölcsességet, és Isten ezért megáldotta. És ugye azt látjuk ebből, a tanulás célja az nem csak a tudás birtoklása, hanem hogy jó döntéseket hozzunk, hogy mások javára tudjunk élni, és Isten akaratát teljesítsük. Nem a tudás birtoklása, hanem jó döntések hozása, mások javára élni, meg Isten akaratának a teljesítése. Ez motiválta Salamont. Nem azt mondta, hogy uram, adja a bölcsességet, hogy jól visszaéljek fel, aztán éljek a legkirályabb csávó. Azt mondta, hogy uram, szeretnék bölcs lenni, azért lenni bölcs, hogy jól tudjak döntést hozni, mert ez az elhívásom. Azt mondja, amire te hívtál engem, hogy abban jól helytálljak. Mennyire lenne ez a kérésünk? Ha kifújjuk az aranyhalat, akkor mit mondanák, mi a három kívánságunk? Az egyik az a bölcsesség, igaz? Nem a pénz vagy a vagyon, hanem bölcsesség. Te ismerjük, amikor Parasz bácsi kifogja az aranyhalat, és akkor azt mondja, hogy Parasz bácsi, dobd el vissza, és teljesítem három kívánságodat. Tudod ki a paraszt! Tehát, hogy néha ezen bennünk, hogy előjük a lehetőségeinket, csak azért, mert nem vagyunk elég bölcsek, mert nem állunk hozzá jól. De az a fajta hozzáállás van bennünk, hogy vajon mit kéne akkor csinálni, hogyan állnak neki. És arra tett minket ez, hogy ne birtokolni akarod a tudást, hanem használni azt, amit Istentől kaptál. Használd azt, amit tőle kaptál. És a tudás értékét jól lássuk meg. Az Émózás 2.9-ben látjuk azt, hogy ott van az énekedben a jó és rossz tudásának a fája. Vajon mennyire jön tisztább azzal, hogy tényleg mi a jó és mi a rossz? Mennyire tudunk különbséget tenni ezek között? Például a 16 azt mondja, hogy jobb a bölcsesség, mint az arany, és a megértés kiválóbb, mint az ezüst. Szerintem ezzel rengetegen vitába szállnának, hogy a bölcsesség jobb, mint az arany. Vagy ha azt mondja, hogy a megértés kiválóbb, mint az ezüst. Ha azt mondják neked, hogy figyelj, mit választanál? Mivel akarok találkozol valakivel, nem értesz egyet? Egy kiló ezüstöt, vagy azt, hogy megértsd, hogy ő miért gondolkodik, és úgy, ahogy gondolkodik, és hogyan jár az ő agya. Akkor mit választanál? Kiló ezüst valószínűleg hamarabb telne fel a zsebünkben, nem? Mint az a másiknak a megértése. Hogy valahogy mégis más motivál minket. És olyan szépen csengő mondom, micsoda bölcsesség, de tényleg értékeljük azt a bölcsességet, és azt a megértést? Tényleg kívánjuk azt? Tényleg akarom megérteni Istent? Tényleg az dolgozik bennem, hogy uram, én szeretném bölcsen értelmezni a te ígédet, én szeretném megérteni azt, hogy te hogyan gondolkodsz. Én szeretném azt, hogy a másik ember, ha más felkezetben van, akkor mi lehet az ő értéke, hogy azt lássam meg. De mondhatnám más egyszerűbb módon is, akkor megvesz egy könyvet, és akkor neki lesz mérlegelni azt, hogy megveszem ezt 5000 forintért, és 5000 forintot elköltöm magamra, amit én szeretnék. És hogyan mérlegelsz ilyenkor? Akarod azt a bölcsességet, amit ez a könyv fordoz, vagy inkább azt mondod, hogy inkább helyette költöm magamra. Aztán beesettek abba a csapdába, és mi szóltunk csinálni, hogy vegyük meg inkább a könyvet. És múltkor megszálltam, 28 darab olyan könyv sorakozik, ami vár arra, hogy elolvassam. Tehát úgy nincs értelme, hogy ütégetem arra, hogy majd valamikor elolvasom, hanem úgy van értelme, hogy akkor már olvassam is előket. És azt mondom, hogy most akkor nem veszünk könyvet, hogy nem is veszünk könyvet, és nem is olvasom őket. Tehát, hogy könnyű beesni a csapdába is, de az önmagában nem elég, hogy most akkor ott tornyosulnak. Mi azt mondtuk annó, hogy annyi könyvet tartunk meg a szekrénybe a polcon, ami elfér, és mindig tovább kell adni valamit, hogyha már nem fér az újabb könyv, úgyhogy azóta limitáltuk az egészet, és nem az, hogy gyűjtögetjük őket, hanem azt mondjuk, hogy akkor csak az marad meg, ami valóban azt szeretnénk, hogy akarom használni később is, és nem csak olvasgatom egyszer, aztán kész nálunk marad. Szóval hogyan döntünk, mennyire látjuk az értéket annak a tudásnak, amit Istentől kaptunk? Mert hogy tőle kaptuk a tudást. Vagy megmondtam is, hogy a tudás értékét felismerem-e? Annak a tudásnak, hogy kicsoda Isten, hogy mit tett az életembe, és hogy mire akar engem elvinni. És aztán, amit szerzett plusz tudást, az pedig ezt szolgálja-e. A következő pontunk az arról szól, hogy a tanulás alázata. A tanulás az kell alázat. De bennem nem mindig volt, megmondom őszintén. Volt olyan, amikor nagyon szörnyű tanárom volt. Emlékszem arra, amikor még általános iskolában a matematikának neki álltam elmagyarázni, hogy mi az, amit rosszul ért. Amire adott egy egyest, utána a szünetben odahívtam másik két-három jó matekost, elmagyaráztam nekik, azt mondom, tényleg igazam van, lementünk a tanárihoz, bejutottuk a tanárnak, akkor már együtt, már akkor meghallgatta őket is, hogy miért rossz, hogy a nő, nagyon rossz volt matekban egyébként, hogy miért rossz, hogy a nő gondolja, adott még egy egyes szemtelenségért. Gondoltam, hogy kit érdekel, hát ez őről, hogy gyenge bizonyítva nem rólam. És amikor jól állunk hozzá a tanuláshoz, a tudáshoz, akkor jó esetben ez alázatra visz minket. Arra az alázatra, hogy te jó, mennyi mindent nem tudok még. Mennyi mindent nem ismerek még. Az iskolai szempontból egy tükröt tart elénk, hogy megtapasztaljuk, hogy nem tudunk mindent. Sőt, nagyon sok mindent nem tudunk. És az alázat nevel minket. És az alázat az elengedhetetlen a tanuláshoz. Ha nincs benned alázat, nem fogsz tanulni sem. Nem is akarsz tanulni. Aki azt hiszi, hogy mindent tud, az már nem akar fejlődni. Ja, nem tudom, hogy most a Dunning-Kruger effektus, sokan vagy hatás, effektus hatás van, ki hogy mondja, ki az, aki számára ismerős, hogy hallott már róla. Ugye ez így eléggé egy időben, hát olyan 20-20 pár éve akkornyéken kapott egy Ig Nobel-díjat. Ez azért Ig Nobel-díj, mert hogy igazából ignorálni kéne, mert annyira nem hasznos tudás, amit ad. Szerintem pedig az, az egésznek az enyég az volt, hogy van egy olyan fajta kognitív torzítás, hogy önmagáról sok ember többet gondol, mint aki valójában. Mint amilyen képessége van. Az inkompetens személyek túlbecsülik a saját képességeiket. Tehát azt gondolja, hogy én alapvetően csomó mindent tudok. Értek hozzá. És valaki minél inkompetensebb, annál okosabbnak gondolja magát. És vannak ilyen, csináltak ilyen felmérését, és aztán leoljuk. A saját tudásokat, képességeiket jóval magasabban értékelik, mint amilyen valójában, mert nem rendelkeznek azokkal a képességek, azokkal a matematikai képességekkel, hogy amikkel fel tudják mérni a saját tudatlanságukat. Épp ezért azt mondják, hogy ők nagyon okosak. És még akár amerikai elnök is lehet persze belőle. Ezzel szemben persze a kompetenciával rendelkező emberek esetében őknek hajlamosak alábecsülni a saját tudásukat, amiatt, mert látják azt, hogy mennyire kevés még az a sok is, amit tudnak. Hogy mennyire pici ahhoz képest, hogy az egész tudás halmaz. És azt mondják, hogy hát igazán ilyen csomó mindent nem tudok. És itt jön be a probléma, amikor az van, hogy van egy inkompetens ember, aki azt mondja, hogy én mindenhez értek. Vannak kompetens emberek, azt mondják, hogy hát igazából olyan kevés a tudásom. És akkor azt hiszi az inkompetens, hogy hát tényleg én okosabb vagyok nála is. Oké, hogy neki van két diplomája az adott területen, nekem semmi nincsen, de hát én már láttam a Facebookon. Úgyhogy elkezdi formálni az adott szemét, és ugye ez a folyamat, mivel okosabbnak hiszi magát, meggátolja meg akkor ezzel a saját fejlődését is, mert az alacsony tudással rendelkező személy nem érzi a szükséget a további tanulásnak. És az a torzítás az nagyon veszélyes lehet. Tehát az ilyen személyek azon nem kér segítséget, úgy gondolja, hogy mindent jól csinál, nem hoz rossz döntést, és rengeteg blokkhoz vezet az életfolyam aztán mindez, és nem fog fejlődni sem. És a hit életben is azt mondom, hogy van ilyen fajta Dunning-Kruger effektus. Ugye a hitben is képesek vagyunk ilyenre, hogy valaki mély meggyőződéssel mond el Bibliának ellentmondó dolgokat, mint Istennek az akarata. És nagyon durva, hogy egy csomószor lehet találkozni ennekkel. És a Példabeszélek 9.9-ben azt olvassuk, hogy adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz, tanítsd az igazat, és zsarapítja a tudományát. De azt mondja, hogy amikor valaki akar tanulni, akkor az fog fejlődni abba, az akar abban növekedni. De más meg nem. Azt jelenti, hogy aki nyitott szívvel hallgat, az mindig gazdagodik. Aki kész tanulni, aki akar fejlődni és növekedni, az fog is fejlődni és növekedni a hitben, Isten megismerésében. Aki gondolja, hogy már megy neki minden, az pedig inkább, sokkal inkább megreked az egészben. És ugyanik vissza a matematikához, meg a példabeszédek 1-7-hez, ugye az Úrnak a félelme, bölcsesség kezdete, a bolondok megvetik a bölcsességet és az intést. És ha nincs meg a logikus gondolkodás képessége, ha nincs meg a helyes bölcsesség, akkor nem akarod hallani a helyes dolgokat, hanem inkább azt akarod hallani, mert a liszket a fület, ugye az ige mondja, és akkor könnyű a csodába esni. És hogy épülne fel az algoritmusok általában, akár YouTube, akár Facebook, akár bármilyen közösségi média, bármi egyéb, akár még a böngésződ is, úgy épülnek fel, hogy mindig azokat fogja felhozni, ami téged érdekel. Érzékeli, megtanul téged, és utána arról fog felhozni újabb híreket, újabb információkat. És a Dunning-Kruger effektusnak az áldozatai, azok mit gondolnak majd? Hát nézd már, minden hír erről beszél. Téged lapos föld van. Hát már 20 millió cikkét szemben, már mindenki mondja, hogy az van. Hát akkor el kell hinnünk, hogy lapos föld van, nem? Akkor oldosan hajózunk, hát ha végén leesünk, meg hasonlók. Tehát, hogy nagyon könnyen elkezd ez a folyamat menni az algoritmusba abban, hogy újra és újra ezek jönnek elő neked. És a veszélye ennek hit szempontjából, amire aztán Laci is beszélt pár hete szerintem, vagy pár hónapja, hogy mennyire könnyű belemenni a különböző tévtanításokba, igaz? Mert mi alatt el az internet? Tanításokkal. Ott bárki elmondhatja a saját ökörségét. És egy csomó meg is hallgatják. És beindulnak a tévtanítások, és hogy hú, meghallgattam azt, hogy ez azt mondta nekem arról, hogy pam-pam-pam. És mi csinál a YouTube egyből, feldobja ugyanaz a témát egy másik embertől. Nézd már, ez a tanító, és azt mondja magad, és szépen belemegyünk ebbe a fajta csapdába. És szépen azt fogod érezni, hogy mindenki erről beszél, mindenki így gondolja. Lehet, hogy a gyülekezetem hülye. Hiszen mindenki más azt mondja, hogy. És elkezdünk a Dunning-Kruger hatásnak, vagy a lefedősnek a hatása alá kerülni ilyen tekintetben. És Jakab apostolnak azt mondja, hogy ne esd be a csapdába, hanem azt mondja Jakab 1.5-ben, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérje a bölcsességet Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrányás nélkül adja, és ez meg is adhatik neki. Hogy ne abba a bölcsességbe bízom, amit hallasz, hanem amit Isten mond. És én vissza megint a matematikához, a logikához, mit mond Isten, az Úrnak a félelme a bölcsesség kezdete, ebből indul ki mindig, hogy mi az, amire Isten vezet el téged. Egy régi tanár mondta egyszer azt, hogy nem az a legjobb diák, aki mindig mindent tud, hanem az, aki mindig tud kérdezni. Nem az a diák, aki mindent tud. Az maximum szépen, bocsasszol, hogy beseggelte és vissza tudja adni. Lehetne egy ügyes papagáj is. Hanem az, aki tud jól kérdezni. Katonai főiskola, filozófia tantárgya, összeadik a kettő. A tanárunk azt mondta, hogy nála a vizsgán nagyon könnyű őt összerezni. Csak fel kell tenni egy jó kérdést. És ha valaki feltesz egy jó kérdést, akkor meg az ötös vizsgálja. De ha valaki ezzel próbálkozik, akkor számítson arra, hogy neki nehezebb lesz a vizsgálja, hogyha nem volt jó a kérdés. Tehát választhattál, hogy te inkább húzol egy tételt, vagy egy kérdést teszel fel. De ha a kérdést teszel fel, és nem elég jó a kérdés, akkor neked vizsgázod kell, és akkor már ő fog a csomó neve belekérdezni. Amikor én abban az évben, amikor én voltam, akkor senki nem vállalta be azt, hogy kérdezni fog tőle. Pedig egy csomót legyaltunk rajta, hogy mit kérdezhetnénk, ami jó kérdés lenne, és rájöttem, hogy zseniás volt a tanár. Mert azzal, hogy azon gondolkodtunk, hogy mi lenne a jó filozófiai kérdés, sokkal többet tanultunk filozófiából, mint azzal beszélgetjük az anyagot. Úgyhogy nagyon jó hozzárt. És azt mondta, hogy aki mindig tud kérdezni, mert benne él a kíváncsiság, a törekvés, hogy meg akarok ismerni valami újat, az sokkal jobb diák. És így vagyunk Istennel is. A legjobb tanítvány nem az, aki fel tudja vonni a Bibliát. Vannak, pont ma reggel néztem egy ilyen bibliai versenyt, ami az volt, hogy mondanak, ki van adva 100 bibliai szakasz, és mondják azt, hogy mondd ezt, és aki legjobban visszamondja, az kap 1000 pontot, és így tovább. Ez a Bible-bi verseny, mindegy. Hogy nem az az ideális diák Istennel, aki mindent vissza tud szajkozni, hanem aki hajlandó arra, hogy Uram, én még erre is tudni akarom a választ. De Uram, mi van akkor, ha? De Uram, hogy van az, hogy? De Uram, ha csak 50 ember van abban a városban, aki igaz, akkor mit csinálsz? De Uram, nem a te néped ez a csapat. Hát nehogy már őket elveszni, és így tovább. Isten nagy emberei készek voltak kérdezni tőle újra és újra. Készek voltak oda menni hozzá, hogy Uram, segíts ezt helyesen érteni. De ahhoz, hogy ezt a kérdést felted, ahhoz kell az alázat, hogy Uram, elfogadom azt, hogy én nem tudom, de te tudod, és meg akarom azt hallani és érteni. A második pont az az alázat, ami kell a tanuláshoz. A harmadik az a fejlődés folyamata. Mert hogy a tanulás nem ér véget az iskolai évvel befejeztével. Ugye az élet maga egy nagy tanterem, szoktuk ezt mondani, egy nagy bölcsességek, minden nap új lehetőséget hoz az élet számodra, hogy tanuljál, meg egyebek. Emberekből, től, helyzetekből, de főként Istentől. Ugye jól ismert szóval, hogy a jó pap is volt egy tanuló, mindenki ír a sírjára, tanulmányait befejezte. Tehát, hogy bennünk ez a fajta hozzáállás, hogy akkor készek vagyunk arra, amiről az ige beszél, hogy a fejlődés folyamaton meg legyen bennünk. Hogy ez a valódi életmuszti tanulás ott legyen bennünk. Nem az, hogy akkor elment a gyerek, megtértem, megismertem Istent, voltam a törekvőkön, bemerítettek, kész, hátradőlhetek. Megvan minden. Esetleg havonta, egy évente kétszer felkérnek valamilyen plusz dologra, és akkor azt még megcsinálom, aztán le van tudva. Nem az, hogy évente egyszer a kábakőhöz, vagy naponta ötszer ebből a kimálkoz, aztán megvan. Nem elhív minket Isten, hanem az, hogy folyamatosan keressük a növekedést benne. Egyre jobban ismerjük meg őt. 2 Péter 3.18 azt mondja, hogy növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunknak, és megtartó Jézus Krisztusnak ismeretében. Hogy ez legyen az, ami benne dolgozik. Hogy növekednek a kegyelemben is, meg egyre jobban megismerni Istent. Hogy én akarok többet tudni róla. Hogy a hitben való növekedés, az ott dolgozzon benned. És tudom, ez nagy mánián, de ez a gond tényleg ez az egész. Nem olyan, mint a Mátrixba, be a tű a fejedbe, és akkor tudsz mindent. Hogy hiába teszed be a párnát a Bibliát, a Bibliát a párnád alá, hogy nem fog beléd szállni az anyag. Hogy nem fogod így tudni. Hogy ez nem válik attól még a tieddé. És hogy nem megy egyből. A kegyelemből való élés sem megy egyből. A türelem, hát az nagyon nem megy szerintem egyből, és nekem nem megy egyből, az biztos. Isten szavának a meghallása nem fog menni egyből. Vagy éppen a vezetettség, az sem megy egyből. És csomónak mondhatjuk ezt így, hogy a tanítványok 3 évig mentek Jézussal. És már a 3. év vége felé közeledve, mit mond Jézus, hogy te jó, hogy meddig kell még veletek lennem? Annyira durva Biblia, amikor azt mondja Jézus, nem? Hogy kiakadva mondják, hogy meddig kell még elszenvednem titeket? Ez a még 2 hét, mire vége meghalhatok. Tehát, hogy ott van benne az, hogy mondom nekik 3 éve, és nem képesek felfogni. És ott van benne az, hogy igen, kell még fejlődni. Eltelik még pár év, mire megértik azt, hogy amit Jézustól hallottak. És én ugyanis tanítványok, hogy hát nem voltunk-e mellette, nem hallottuk az ő szavát, nem ismertük fel. Ugye az emmausi tanítványok. Hogy de hiszen egy csomószor láttuk Jézust, és még akkor sem ismertük fel, amit volt mellettünk. És Péter apostol hányszor hivatkozik vissza arra, mit mondott Jézus. Akár a többi tanítványnak, akár aztán másnap, amikor igét hirdett. És mennyi balgaságot követtek el, újra meg újra, éveken keresztül is. És ugye, amikor ott vannak, hogy Uram, ki lehet majd őben a bal oldalt felől? Ezen vitakozni. És mondja, nehezen vitakozzatok. Úgyse tudjátok ki ne porod. De kiüsszünk! Kemények vagyunk! Jó, akkor kiüsszátok. Akkor is szenvedtek majd. De akkor sem a lényeg, értsétek már meg. De ugye, nekem az a fontos. Hogy bennünk van mindig ez a fajta dolog. És hogy kell, hogy tudjunk fejlődni, hogy rájöjjünk arra, hogy ez nem ez a fontos. És a tanítványok hogyan haltak meg, hogy milyen mártír halált haltak, addig rájöttek, hogy mégsem ez a fontos. Ott van bennük a fejlődés folyamata. Pál apostol így imádkozott a kolossébeliekért, de egy 10-ben, hogy méltó járjatok az Úrhoz, teljes mértékben neki tetszően, minden jó cselekedetben gyümölcsöt teremve, és növekedve az Isten ismeretébe. Hogy egyre inkább biztatok benne, egyenként növekedjetek, és legyen meg az a gyümölcs, amire Isten hívott titeket. Hogy kezdek ilyen módon felnövekedni. Ide jussatok el, hogy erre törekedjetek, hogy ezért fejlődjetek. Tudod-e azt, hogy miért tanulsz? Ugye az elején tettem fel ezt a kérdést, tudjuk, hogy miért tanulunk. Benned van-e az a törekvés, hogy én azért akarom megismerni Istent, mert hogy vele közel kapcsolatban legyek, hogy gyümölcsöt teremjek. Hogy mások is megértsék és megismerjék azt, hogy ő kicsoda, hogy miért tette ebbe a világba. Iskolában a diákokat a jövőre készítik fel elvileg, Isten meg arra készít fel minket, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy kicsoda ő. Hogy láthatóvá tegyük Krisztust. Hogy aztán ott álljunk mi is előtte sokakkal. És így jutunk a 4. ponthoz, hogy a tanulás célja az nem más, mint Isten dicsőségének a bemutatása. Hogy ő legyen látható. És fontos megértenünk azt, hogy minden tudás, minden képesség és minden egy dolognak a végső célja Istennek a megdicsőítése. Ezért élünk. Ennyi. Mi történik a mennyben? Mit olvasunk a első könyvében? A 24 vén leteszi a koronát és dicsőíti Istent. Az angyal dicsőítik Istent. hogy a szent sereg dicsőíti Istent. Nem arra vagyunk együtt, hogy aztán utána végén majd egy jót focizunk Isten alamennybe. Nem tudom, lesz a foci, gondolom, igen. Lesz ott nagyon biztos a foci is. Hanem azért, hogy őt megdicsőítsük, hogy ő rá dicsőséget hozzunk. Ez az egésznek a kulcs és a célja. És éppen ezért a tudás önmagában nem elég. A tudás önmagában még nem fog minket eljutatni sehova sem. Az egykorintus, mi az? Nem tudom. Tudomány, már kikeresítek. Jó, tudomány felfoglalkodat, tesz szeretet, pedig épít valamit, elgépeltem magamnak. A tudomány felfoglalkodat, tesz szeretet, pedig épít, ezt mondja az ige. És hogy én is beszél arra, hogy a tudás önmagában nem elég. A tudás önmagában csak azt tesz, hogy hol, én tudom, hogy nem. Hattak is senki. Emlékszem, arra mentünk, nem is tudom, melyik kollégium, de egy protestársággal jártunk kollégiumról kollégiumra, beszéltünk az evangéliumról, és az egyik film után jött valami beszélgetés, valami téma, és akkor valaki feltette egy kérdést, és én elkezdtem válaszolni, és ahogy mondtam, az, akivel beszélgettünk, mondta azt, hogy de nem úgy van, hogy, és nem tudtam, hogy mi volt, amiről beszéltünk, és egy srác azt mondja, hogy figyelj, biztos, hogy tudod, mert ő teológiára jár. És így gondolkodsz, hogy tudod, mert igazad van. De egyből az a zsigeri gondoltunk, hogy mivel a teológiára biztos jobban tudja. És nem tudtam jobban. És olyan könnyű azt mondani, hogy mégis igaz. Mondja, hogy azt mondja, hogy jobban tudom, akkor jobban tudom, akkor adjunk már neki igazat. És annyira könnyű az, hogy tudással csak önmagunkban felfoglalkozunk, és csak büszkévé tegyük magunkat. De ha Istenet tanulunk, akkor azt mondjuk, hogy nem ez a lényeg bennem az, hogy mit akar Isten. Mire vezet el, mi dicsőíti meg őt. Nem az a cél, hogy nagy tudásod legyek, hanem az, hogy Istent láthatóvá tegyem. És a Korintus 10.31-ben, azt olvassuk, egy Korintus 10.31-ben, hogy akár ezt tette hát, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Vagy cselekedjetek, attól fog a fordítás. Csak kimondom előbb-utóbb. És azt mondja, akármit csinálsz, akár tanulsz, akár fejlődsz, akár bármi más csinálsz, mindezt úgy tedd, hogy a közben azon gondolkozz, hogy ez miként dicsőíti meg Istent. Hogy arról szóljon a tanulásod. Nem csak a suliban, diákként, hanem felnőttként is. Amikor éppen a cégnél egy tökő dolgokkal megtanulni és behoznak valamit. Ez valami dicsőítő fölgeje Isten, és ha igen, akkor hogyan? Hogy hozzá tudsz állni így. Miként dicsőíti meg Isten? És akkor behozzak a mondat, hogy figyeljetek, eddig így csináltuk a dolgokat, de mostantól úgy fogjuk csinálni. Mi az első reakció? De miért kell ezt? A második, sokkal volt a régi biztosan, és egy csomó ilyen dolog van benne. Tudjunk úgy hozzáállni, hogy oké, akkor ez, hogyan tudok úgy hozzáállni, hogy Istenre mutasson. Hogy ne az én hőbörgésemre szóljon, mert hőbörgni abban nagyon jók vagyunk egyébként, hanem az, hogy oké, akkor ebben hogyan ezt láthatóvá Isten. És a Máté 5.16 azt mondja, hogy úgy fényeljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hogy úgy élj a mindennapokban, úgy tegyél mindent, hogy abból látszódjon Isten. Szoktam mondani tényleg, hogy ezért nincsen hal a mi autónkon hátul, mert nem úgy vezetek, és akkor ne jön negatív hír az egésznek. De hogy mennyire van benned az, hogy amit teszel, az mind őrához dicsőséget. Mennyire jelsz úgy, hogy ő legyen látható mindabban, amit teszel. És egy diák, aki szolgálatosan tanul, az nem csak a saját sikerét építi, hanem példát mutat másoknak is. Mert összenek el a stéber, de nem kell felfoglalkozni. Egy tanár, aki elkésőtesen tanít, az azért se teszi azt, mert nem a tudást ad át, hanem embereket épít. Generációt épít. Szeretettel formálja a jellemet, és ha Istenben bízik, akkor Krisztus jellemét adja át. És egy szülő, aki otthon türelmesen segít a gyereket, tudom, ez nagyon nehéz, most rendezőbbet kérem szerintem, az igazából Isten szeretetének a képét adja tovább. És hogyan áll hozzánk Isten? Mert mondhatná Isten is azt, hogy aj, de hülyék, ezek nem igaz már. Inkább halljanak meg a szennyeket a mennybe, akkor nem kell nekik magyarázni a dolgokat. De nem így áll hozzánk, hanem szeretettel, és elszenved minket Isten. Hozzá tudunk-e mi is ilyen szeretettel állni egymáshoz? Tudjuk-e visszatükrözni Krisztust? Mert az iskola, a tanulás maga az nem csak egy tananyag, vizsgák meg egyes sorozata. Sokkal inkább egy lehetőség. Lehetőség megtanulni, hogy hogyan járjunk Isten útját, és hogy hogyan fejlődjünk emberként és hívőként egyaránt. A Filippiek 9.10-ben ezt olvassuk, hogy azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még inkább bővölködjék ismeretben és minden megértésben. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és botránkozás nélkül való fegyetek a Krisztus napjára. Azt mondanám, hogy ez a mi életdiplománnak a lényege. hogy olyan módon éljünk, hogy tisztelt legyünk Krisztus napjára, és olyanok, akikben senki el nem botolhat, a nyomdokaimban jár. Ez egyszerű kihívás tanulásunkra. Hadd imádkozzak most ezért. Köszönöm, Uram, azt, hogy te ilyenfajta végső célra hisz minket. Olyan módon hisz minket arra, hogy egyszerűen álljunk be arra, amire te hisz minket. Hogy értsük meg a te bölcsességedet. Értsük meg azt, hogy ki vagy te. És ezen keresztül tudjunk aztán tovább lépni. Ez legyen az életünkben az alap. Hogy tudjunk odállni alázattal eléd, Uram. Hogy legyünk készek arra, hogy fejlődjünk és növekedjünk mindig te benned. És Uram, szeretnénk mindezt úgy tenni, hogy téged tükrözünk vissza, hogy a te dicsőségedet láttassuk az emberekkel. És segítségünk akár akkor, hogyha egy diákként vagyunk, akár hogy a tanárként, akár hogyha éppen szülőként, vagy bármilyen módon kapcsolódunk be az egész folyamatba, add meg nekünk, hogy ennek úgy lehessünk be a részei, hogy a te nagyságod legyen látható mindenkor. Amen.